Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Súlyos bűn a kiszolgáltatottak kizsákmányolása. Súlyos bűn, amely rombolja a testvériséget és tönkreteszi a társadalmat. Jézus tanítványaiként az evangélium kovászát akarjuk elvinni a világba. Legfőképpen Istent és vele együtt azokat, akiket ő különösen szeret, a szegényeket és a gyengéket, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Isten élettel és örömmel teli jövőt készít számunkra, fogalmazott Ferenc pápa vasárnap délben. November 17-én a Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyalát a Szent Péter téren egybegyűlt, mintegy 25 ezer hívővel és zarándokkal. Az úrangyala elmondása után Ferenc pápa a szegények 8. világnapja alkalmából 1300 szegénnyel közös ünnepi ebéden vett részt a vatikáni 6. pálteremben. Ferenc pápa beszédében elmondta, a mai liturgia evangéliumában Jézus egy nagy megpróbáltatásról beszél. A nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot. Ezzel a szenvedéssel szembesülve sokan a világ végére gondolhatnak, de az Úr megragadja az alkalmat, hogy más értelmezést kínáljon nekünk, és ezt mondja, ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. A Szent Atya kiemelte, elidőzhetünk ennél a két kifejezésnél, van, ami elmúlik, és van, ami nem múlik el. Először is, ami elmúlik. A válságok és kudarcok, bármilyen fájdalmasak is, fontosak, mert megtanítanak arra, hogy mindent a maga súlyának megfelelően kezeljünk. Ne kötődjünk szívünkkel e világ valóságaihoz, mert azok elmúlnak, enyészet a sorsuk. Ferenc pápa hozzátette, Jézus viszont arról is beszél, ami nem múlik el. Minden elmúlik, de az ő igéi nem múlnak el. Jézus szavai örökre megmaradnak. Így arra biztat bennünket, hogy bízzunk az evangéliumban, amely az üdvösség és az örökké valóság ígéretét hordozza, és ne éljünk tovább a haláltól való szorongó félelemben, mert míg minden elmúlik, Krisztus nem múlik el. Ne felejtsük el, hogy Isten élettel és örömmel teli jövőt készít számunkra, hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap délben. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele Árpádházi Szent Erzsébet ünnepére hívja fel a figyelmet, aki a szolgáló szeretet kiemelkedő példaképe. A levél a Szent Istentől kapott kegyelmeit, az irgalmasság mindennapi megélését és a szeretet tetteit állítja középpontba, miközben a híveket arra buzdítja, hogy Szent Erzsébet nyomdokain járva a szegényeket és a rászorulókat segítsék. Mint írják, mindenkit buzdítunk, hogy az előttünk álló hetekben kapcsolódjon be a Katolikus Karitás adventi segélyprogramjaiba. Tárjátok ki a szíveteket, angyalbatyú, valamint az 1 millió csillag a szegényekért, amelyeken keresztül kicsit mi is megélhetjük Szent Erzsébet másokért cselekvő szeretetét. Ugyanakkor bizalommal arra kérik a híveket, hogy persely adományaikkal november 24-én járuljanak hozzá a rászoruló magyar családok sokoldalú támogatásához. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevelében. A háborúpárti washingtoni és brüsszeli mainstream egy végső, elkeseredett támadást indított az új realitás ellen. Közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta a közösségi oldalán, a békepárti elnök jelölt győzelmével Amerikában és a patrióta erők előretörésével Európában egy új realitás jött létre. Ez az új realitás az emberek akaratára alapul, hiszen ők döntöttek a választásokon. Ők döntöttek a békepárti patrióta erők támogatásáról. A hatalomból kiszavazott háborúpárti politikusok sem Washingtonban, sem Brüsszelben nem hajlandók tudomásul venni a népakaratot, fogalmazott a miniszter. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet szakadozik, a látási viszonyok egyre több helyen javulnak, fronthoz kapcsolódó felhőtömbök vonulnak északnyugatról délkelet felé, de emellett is számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra. Azonban a szélvédett, főleg délnyugati és északkeleti tájakon borult párás, ködös maradhat az idő. A felhőtömbökből az ország északi, északkeleti vidékein helyenként kisebb eső, zápor is előfordulhat. Arrafelé élénk néhol erős lökések kísérhetik a nyugati szelet, amely a délutáni órákban délnyugatira, délire fordul. A hőmérséklet napközben 5 és 11 fok között várható, de ahol tartósan borult marad az ég, ott ennél hűvösebb idő várható. Késő estére mínusz 1 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először kosárlabdával, ezt követően labdarúgással, úszással, végül pedig BMX-el foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! Nyíregyházi szakember Ferenci Tamás készíti fel az U16-os fiú kosárlabda válogatottat a jövő évi B csoportos Európa-bajnokságra. Most őt hallják.
Nagyon örültem a felkérésnek, illetve mondhatom azt, hogy megtiszteltve éreztem magam. Ugye én nagyon sokáig különböző korosztályoknál, U16, U18 és az U20-nál is másodedzőként dolgoztam. Ezt követte egy 7 éves szünet, és Boris Majkovics halála után Máradi Attila kérte meg, hogy a 2009-es korosztály, akik akkor voltak U14-esek, vállaljam el a KKP programban ennek a korosztálynak a vezetését. Ez a korosztály úgymond most beleöregedett az U16-os korosztályba, és szakmai bizottság úgy döntött, hogy azt, amit elkezdtünk tanítani nekik, egy five out, illetve egy négy kint, egyben játékot, egy folyamatos döntések alapuló játékot, ezt vigyük tovább, és az U16-os válogatott mellett is, ezzel a stábban lássuk el a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy ez a 2009-es korosztály, ez egy nagyon erős, nagyon jó korosztály, van szerkezetünk is, van 5-2 méter, vagy 2 méter fölötti játékos, nagyon jó alkatú mezőnyemberek vannak közülük, például 4-5 játék az egy évvel idősebbek, a 2008-osok között is már készült, és tavaly közülük 4-en ki is utaztak az Európa-bajnokságra, tehát mondhatom azt, hogy lesz rutinos tapasztalt játékosunk az idén, illetve kiváló fizikai paraméterekkel rendelkeznek ezek a gyerekek, tehát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó korosztály, és nagy kihívás számunkra, szeretnénk jól szerepelni velük az Európa-bajnokságon. Én úgy gondolom, hogy ha valaki jól dolgozik és jól képez, annak meg lesz előbb-utóbb az eredménye, lehet, hogy nem az U16 korosztályban, mert ugye nálunk általában a gyerekek későmérő típusú játékosok, de lehet, hogy már U18-U20-ban, ha jó alapokat rakunk le, és a játékosok megfelelően dolgoznak a klubjukban, illetve a válogatott összetartásokon is, akkor igenis lehet eredményesnek lenni. Két ünnep között december 28-29-30-án Székesfehérváron rendezik az ORV-t, az olimpiai reménységek versenye. Itt a mi válogatottunk mellett a szlovákok, a csehek és a lengyelek vesznek majd részt. Valószínűleg január elején lesz egy horvátországi túránk, ahol 2 nemzetközi mérkőzést fogunk majd játszani. A tavaszi szünetben, húsvét előtt pedig újabb összetartásunk lesz, ahol szintén 2 mérkőzést játszunk, és nyáron pedig július elejétől indul a közvetlen felkészülés az Európa-bajnokságra.
Ferenci Tamást, az U16-os fiú kosárlabda válogatott szövetségi kapitányát hallották. Új sportigazgatója van a DVTK labdarúgó csapatának, Horváth Csenger személyében. Magyar Mátyást, a klub tulajdonosát hallják.
Kiemelve azt, hogy nem csak az első csapatba beépítendő fiatalok kapcsán, hanem a többi tehetséges fiatal kapcsolatban is, tehát az ő játszatásukat, illetve képzésüket egy nagyobb szinergiába hozni az első csapattal. Ugye ezek a célkitűzések, ezek nem új keletűek, erről gyakorlatilag a sportvezetés, a sportszakma tudott, illetve részben velük együtt alakítottuk ki, és az idő folyamán én úgy láttam, illetve úgy láttuk, hogy ez a fajta munka, ez nem megy a megfelelő hatékonysággal, nem folyik megfelelő hatékonysággal. Azt tudom mondani, hogy valószínűleg talán fókuszvesztés történt, felaprózódott kisebb-nagyobb csatározásokban az előző sportigazgató, és a lényeg, hogy nem láttam biztosítva azt, hogy ezzel a fajta munkával el fogjuk érni azt a célt, amit kitűztünk magunk elé. Ezért született meg az a döntés, hogy váltanunk kell a sportigazgatónál. Nyilván több jelölt közül történt a választás, egyáltalán nem volt gyors, tekintettel arra, hogy ez nem egyik napról a másikra előálló probléma volt, amivel szembesültünk, és nem is feltétlenül problémának nevezném, hanem szerettem volna, hogyha még hatékonyabban tudunk haladni. Szétforgácsolott az Endre ebben a munkában, és nem tudta azt a fajta struktúráltságot és hatékonyságot végezni, ami ebben a pozícióban szerintem szükséges. Hozzáteszem, hogy ez egy nehéz feladat, tekintettel a közegre, tekintettel a klubnak a nagyságára, a partnerkluboknak a kiterjedtségére. Tehát egy nagyon-nagyon összetett feladat, és azt gondolom, hogy Csenger ezt jobban meg fogja tudni oldani. És nem is mondom azt, hogy Endre ezt rosszul végezte. Én csak azt gondolom, hogy ezt lehet még jobban, még professzionálisabban végezni. De a saját szakmámból hozzak példát, hogy megy orvos az ember. Rendszerint ajánlás útján, volt már valakinek jó tapasztalata vele, és az orvosnál ott történik egy vizsgálat, születik egy diagnózis, és utána a diagnózis mellé születik egy terápiás terv. És alapvetően az fogja meghatározni ennek a terápiának a sikerességét, hogy egyrészt ült-e a terápiás terv, másrészt elhiszi a páciens, amit az orvos mond neki. Magyarul elég meggyőző volt, elég hiteles volt az orvos. Én ezt az analógiát tudom hozni, tehát számomra Csenger volt az, aki prezentálta, elmondta azt, hogy ezt hogy látja az itteni helyzetet, mi az egész labdarúgással kapcsolatban a szemlélete, hogy fejleszteni, milyen irányba, és alapvetően ez meggyőző volt számomra, és elhittem neki, illetve elhiszem neki azt, hogy ezt végre is tudja hajtani a gyakorlatban.
Most pedig az új sportigazgató Horváth Csengert hallják.
Ebben a rendszerben minden összefügg. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy nem adhok módon igazolunk játékosokat, hanem itt van egy nagyon komoly tradíció, itt van egy nagyon komoly múlt, értékek. Ezt összevetve a másik két szemponttal meghatároztuk a futballfilozófiánkat. A futballfilozófiánk mentén kerül kiválasztásra a mindenkori vezetőedző, akinek a dolga az, hogy ezen filozófia mentén, és ezzel filozófiával összhangban, a stábjával hozzárendelje a játékstílust, ami nyilván különböző szakmai szempontokból, alapelvekből, formációkból, játékhelyzetekből áll. És ebből vezetjük le a játékos profilokat. A játékos profilokat úgy kell értelmezni, hogy minden egyes pozícióban meghatározzuk, hogy mik azok a paraméterek technikai, kondicionális és adat szempontjából, fizikai mutatók szempontjából, amit keresünk egy játékosban. És mellé rendeltem a különböző felelősöket. Ennek a csúcsa a tulajdonos, aki nyilván megbízza a mindenkori sportigazgatót, hogy határozza meg a klubfilozófiát. A sportigazgató a klubfilozófia és a futballfilozófia mentén kiválasztja a vezetőedzőjét, a vezetőedzőt és a szakmai stábot, és amit be kell itt megjelentenem, hogy létrehoztunk egy futballstratégiai osztályt, ami azt jelenti, hogy rajtam kívül még 3 szakember érkezik. Ezek olyan szakemberek, akik az elmúlt években nemzetközi kluboknál szereztek tapasztalatot, játékos megfigyelők, játékosok elemzésével, edzők elemzésével foglalkoztak, és adatelemzők, és gyakorlatilag a saját belső rendszerünk alapján, a futballfilozófián mentén meghatározott játékos profilok szerint választják ki és figyelik a piacot. Később fogok beszélni a játékos politikánkról, hogy egészen pontosan mi a fókusz, hol, mikor és kit választunk ki. Tehát a legfontosabb azok az elért futballsikerek a pályán, tehát a sikerességet elsősorban ebben mérjük. Ugyanakkor mellé rendelt cél az, hogy elsősorban a saját akadémiánkról saját nevelési játékosokat építsünk és integráljunk az első csapatunkba, és azokra az akadémiai hiányposztokra, ahol nincsenek ilyen kiemelt projektjátékosaink, ott hatékony kiválasztással figyelve a belső, a hazai és a nemzetközi piacot, építsük a játékos keretet. Tehát a mit, mi a konkrét cél? A tabella első felében végezni úgy, hogy teljesítjük a meghatározott fiatal perces elvárásokat, és ahogyan, első lépés, mindig a saját akadémiánkat nézzük meg. Második lépés, azok a pozíciók, ahol nincsen saját akadémiai szintű projektjátékos, ott megnézzük a belső piacot, de ugyanakkor párhuzamosan figyeljük a nemzetközi piacot. És mivel szeretnénk fenntartható működést, ezért nagyon fontos lesz az, hogy minden évben meghatározott számú játékost értékesítsünk. Itt szeretném megnyugtatni a szurkolókat, nem fogunk transfer stratégiát követni, tudjuk, hogy a Diózsör egy nagy klub, és eredményeket kell hoznunk, és az ebből származó bevételek egy része az egy fenntartható működést eredményez, a másik része a csapatnak a további megerősítésére tud szolgálni. És ezáltal indulhat el egy olyan körforgás, amely folyamatosan éhesen tartja a társaságot, folyamatosan motiváltá teszi a játékosokat, és egy egészséges fluktuáció alakul ki. És nyilván az üzleti modellhez tartozik egy büdzsé, ahol van egy előre meghatározott nettó bérkeret, amiből mi gazdálkodhatunk, ami nyilván az éves költségvetéshez tartozik. A nettó bérkeretet én azt mindig egybeveszem az átigazási költségvetéssel. A klub jelen helyzetben minimális költséget fordított játékjog vásárlásra. A jövőre szeretnénk egy-két olyan pozícióban, ahol projektjátékossal számolunk, kisebb alapfizetéssel, nagyobb bónuszokkal, és a kisebb alapfizetés és a nagyobb alapfizetés közti különbséget pedig játékjog vásárlására fordítani, mert mi akkor fogunk tudni értékesíteni játékost értelemszerűen, hogyha miénk a játékjog. Azt is meg kell határoznunk, hogy éves szinten első évbe, második évbe, harmadik évbe mik az elvárt tervek játékos eladásból, és ezt egyrészt a fenntarthatóság, tehát a költségvetés egy részének a kihasználására használjuk, a másik oldala pedig arról szól, hogy igenis ezt vissza kell forgatni a csapatba, és erősítenünk kell a csapatot. Átvilágítottuk a bérkeretet. Jelenleg a diósgyőri bérkeret az a harmadik, negyedik legmagasabb a bajnokságban. Az amúgy is magas átlagéletkorú NB1-ben mi a negyedik legidősebb csapattal vagy kerettel rendelkezünk. A keretünkben van 19 külföldi játékos, ami a harmadik legtöbb, és egyébként ha az összkeret létszámot veszük, akkor a harmadik keret létszáma a legnagyobb az NB1-ben, és viszonylag kevés olyan potenciális projektjátékos detektáltunk a keretben, aki jelenleg a nyári időszakban akár tovább értékesíthető. Csökkentenünk kell a keret létszámát, szeretnénk csökkenteni az átlag életkort, a magyar és a külföldi játékosok arányában szeretnénk növelni a magyar játékosok arányát, és szeretnénk növelni a projektjátékosok számát. Ugye létrehoztunk egy futball stratégiai munkacsoportot, akiknek az elsődleges feladata az, hogy a játékosok és a szakemberek kiválasztását végezzék. Az átigazási politikánkról említettem már korábban, az alapelvénk azok lesznek, hogy az elsődleges szempont az mindig az akadémia, a saját nevelési játékos, ott fogunk körülnézni. Ha ott nem találunk játékost, akkor megnézzük a magyar piacot. A magyar piac egy szűk piac, nekünk mindenkit ismernünk kell. Az NB1-ben, az NB2-ben, az NB3-ban, az utánpótlásban, ezért van a scout hálózatunk, ezért hoztuk létre a scout hálózatot. Minden egyes játékost ismernünk kell, minden egyes játékosról tudnunk kell mindent, tudnunk kell a hátterét, tudnunk kell a mentalitását, tudnunk kell a képességét, mindent. És ezzel egyidejűleg mi figyeljük a nemzetközi piacot, előre meghatározott scouting fókusz mentén kijelöltük azokat a bajnokságokat, amelyeket figyelünk. Ezek elsősorban nyilván videós megfigyelések, és a videós és adat alapú megfigyelések után a leszűrt opciókat személyesen is meg fogják tekinteni a kollégáink, és hozzám már csak az adott pozícióba az a három potenciális név fog érkezni, amiben aztán majd nekem a döntést elő kell készítenem a tulajdonos úr irányában. Csak olyan külföldi játékost fogunk hozni, aki vagy kulcsjátékos a keretbe, vagy kezdő 11 szintű játékos.
Horváth Csengert, a DVTK labdarúgó csapatának új sportigazgatóját hallották. Kilenc csoportban 102 csapat 600 mérkőzést játszott az elmúlt három hónapban a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságban. 30 csapat nem sokat pihen, mivel már elrajtolt a téli terembajnokság. A nyírpazonyi sportcsarnokban a keddi és a szombati játéknapokon dől el, hogy mely együttesek lehetnek majd ott a február 15-én esedékes szuperdöntőben. Dajka László szervezőt hallják.
fantasztikus őszt zártunk kisebb, nagyobb problémákkal, de hát mindig ilyen problémánk legyen, hogy éppen kaptunk három csodálatos műfűves pályát, és ezzel megoldódhatott a bajnokságunk befejezése, még akkor is, hogy egy héttel később, hiszen közel majdnem három héttel később tudtuk elkezdeni a korábbi évekhez képest a bajnokságot, de ez a három műfűves pálya sokat megoldott, és később a három salakos pálya, és ahol új kerítést kaptunk, ráadásul annyi VV Kft. Jó voltából kis padokat, új padok vannak a pályák körül, ez fantasztikusan jó sikerült, és hát az is, hogy a csapatok partnerek voltak abban, hogy kicsit csúszott a bajnokság, hogy játszhattunk akár éjszakai mérkőzéseket is, hiszen fél hat, fél hét, fél nyolc és korábbi időktől eltekintve fél kilenctől is játszottunk öntalálkozókat, és ezért be tudtuk fejezni a bajnokságot időre. Fantasztikus a színvonal most a bajnokságunkban, ez most látszik, hogy gyakorlatilag nincs 100%-os csapat a bajnokságban, 5 veretlen gárda van, de olyan tömör a mezőny, az élmezőny, vagy akár fent is és lent is a kiesés szempontjából, hogy ez a bajnokság színvonalát magasan jelzi, hogy ilyen kitűnő csapatok vannak. Én mindig büszke vagyok rá, hogy Magyarország egyik legszínvonalasabb bajnokságát szervezze Nyíregyházi Sportcentrum, és ennek részese lehetek én is. Ehhez viszont kellenek ilyen kitűnő labdarúgók, akik itt szerepelnek, hiszen a megyéből 14 településről jönnek hozzánk, és Nyíregyháza krémje itt van ebben a 102 csapatban. Három csoportban játszanak most már az öreg fiúk, és egyre több olyan csapat van, aki már most jelzi, hogy számít csak rájuk, hogy ők már az öreg fiúkba fognak átjönni, hiszen sok fiatal csapat van, akik szétfutják az öregeket, és hát azért mindenki szeret kellemesen jól eltölteni egy órát, mikor kijönnek a stadionba, és ez azt jelenti, hogyha többszörös vereségek vannak, akkor az azt jelenti, hogy inkább lekéreckednek az öreg fiúk háromba, ahol örömjáték van. Sajnos arról kell, hogy beszámoljak, hogy romlott a sportszerűség a bajnokságunkban, és hát nagyon kevés olyan csapat van, aki ezért tett, hogy ez romoljon ez a helyzet, viszont mindent megteszünk annak érdekében, hogy az a jövőbe változzon. Sokan kihozzák akár munkahelyi vagy családi problémájukat a pályára, és itt elég nehéz kezelni a játékvezető kollégáimnak, akiknek egyébként köszönöm az egész éves munkájukat, hiszen fantasztikus sok mérkőzés van, ugye a 600 mérkőzéssel mögöttük.
A következő időszakban fedett pályára vonulnak a csapatok.
Már kezdődik 30 csapattal a csodálatos nyírkozényi sportcsarnokba, a Decathlon Sejember Kft. Nyíregyházi Sportcentrum városi teremlabdarúgó bajnokság, és egészen február 15-éig zajlik majd a bajnokság, ahol 15-én egy szuper döntővel fogjuk zárni a bajnokságot. Gyakorlatilag minden héten mérkőzéseik lesznek a csapatoknak, és ezért kitűnő az, amikor egy csapat részt vesz a városi teremlabdarúgó bajnokságban, hiszen olyan kitűnő tavaszokat szoktak akkor produkálni, hiszen mérkőzésben vannak, tét van, játékvezetők vannak, kitűnő helyszínen játszhatnak a csapatok, hogy ez látszik mindig a teljesítményükön, akik részt vesznek a terembajnokságban, és ott is óriási küzdelem van.
Dajka Lászlót, a Nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság szervezőjét hallották. A bahreini gimnaziádén szerepelt Antal Dávid, ahol kiváló formát mutatva megnyerte a 200 méter pillangót, majd 50 és 100 méteren remekelve két ezüstérmet is szerzett a nyírbátori úszó. Antal Dávid 200 méter pillangón harmadik lett a Vilniuszi EB-n, a serdülő OB-n pedig 8-szor győzött. Most őt hallják.
Eleinte úgy álltunk az ifi EB-n, hogy a legjobb 8 már próbálják benne lenni a 200 pillén, a többire nem is annyira számítottunk. Ehhez képest ezt túlszányáltam, mivel ifi EB-n ugyebár harmadik lettem 200 pillangón, a 50 pilléből A-döntőztem és 7. lettem, 100 pillévből pedig 9. lettem és B-döntőbe jutottam. A országos bajnokságot nézve úgy álltunk oda, hogy 10 számot mind a 10-et le fogjuk húzni, ahogy sikerül. Úgy 5-6 aranyra számítottunk, de ezt is felülmúltam. 8 arany lett belőle, 1 ezüst és 1 bronz.
most pedig Kaliba Viktort, a Bátori Úszósport Egyesület elnökét hallják.
Amikor elkezdtem tanítani úszni, akkor látszott, hogy sokkal fogékonyabb, hamarabb tanulja meg a dolgokat, mint egy más átlagos gyerek, és nagyon haladt, tehát könnyű volt a vízben, nagyon hamar elsajátította azokat a dolgokat, amiket más gyerekkel hetekig, hónapokig gyakoroltunk. Tehát azt mondom inkább, hogy a technikai dolgokat nagyon megjegyezte, és ezt nagyon jól rögzítette. És mondom, haladt a vízbe, tehát hamar kirajzolódott ez a történet, mert a versenyeken meg egyből úgymond győzedelmeskedett is. Nagyon örülök, hogy a kezdetektől én vagyok vele, tehát azt képvisel, amit én is, tehát ő mindent tanult, mindent mai napig úszik, mind a négy úszásnemet és a vegyest is. Ez látszik abból is, hogy nyáron például a vegyes számokat is simán megnyerte a magyar bajnokságon, óriási fölénnyel, úgyhogy ugyebár ő a pillangóban a legeredményesebb nemzetközi szinten, úgyhogy mai napig azt gondolom, hogy az a helyes út, hogy mindent kell neki úszni, mert még mindig nem mondhatjuk azt ki, hogy ő egyébként pillangóúszó. A magyar mezőnyben ez egyértelműen látszik, a nemzetközi mezőnyben pedig továbbra is az a feladatunk, hogy a pillangó számokat úgymond hozzuk. Kint Vilniusban ezt végignézni, háromszor úsztuk ezt a távot, ezt a 200 méter pillangót, tényleg akkor ő még 2 évvel fiatalabbként. Most először láttuk, hogy mit tud a Európa, tehát mit tud a más nemzetek, hogy úsznak, és elképesztő volt. Tehát ha csak a döntőt nézem, még most is kiráz a hideg, tehát az utolsó 50 méterén a legjobb 50-et úszta Antal Dávid, és 20-századdal kapott ki, úgyhogy tehát 20-század kellett volna ahhoz, hogy ő megnyerje, ne bronzérem legyen, és elképesztő nagy verseny volt. Szerintem ez az 1.57-es idő, ez borzasztóan erős, tehát az még jövőre is jó lesz az idő. Én nagyon bízom benne, hogy Dávid fejlődése töretlen lesz, ugyanúgy dolgozik, ugyanúgy alázatosan bele fog állni a munkába, és jövőre, tehát 2025-ben már az IFI EB-n és az IFI VB-n is fogja hozni ezt az időt, vagy remélem jobbat, úgyhogy ezen dolgozunk most, hogy megtartsuk ezt a színvonalat.
Kaliba Viktor beszélt az egyesületről is.
A Bátori Sárkány Úszó Egyesület 2010 óta végzi a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben az edzéseket. Tudatosan építkeztünk, elkezdtük az amatőr úszást, a hobbi úszásokat, és esélyt adtunk igazán tehetséges gyerekeknek is, hogy tudjanak hol edzeni. Ez mai napig megvan, körülbelül 100 gyerek van a rendszerünkben, ezek közül 10 gyerek van, aki élsportoló, körülbelül 40-45 gyerek van, aki rendszeres szinten tehát úszik, tehát edzési jelleggel úszik heti 3-szor, és vannak hobbi úszóink, akik hétvégén úsznak heti 1-szer, úgyhogy megpróbálunk minden igényt kielégíteni, szerintem a klubnak ez a legfontosabb feladata, és ha már rátaláltunk egy ilyen csiszolatlan gyémántra, akkor addig neveljük, addig támogassuk, ameddig ő itt van. Ez a mi feladatunk.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Kaliba Viktort, a Bátori Úszósport Egyesület elnökét hallották. A Nyíregyházi Sportcentrum színeiben folytatja pályafutását Újvári Zoltán. A 24 éves BMX freestyle versenyző idén összetettben a 9. helyen végzett a világkupa sorozatban. Decemberben Abu Dhabiban a világbajnokságon a legjobb 10 között szeretne zárni a nyíregyházi extrém sportoló, aki mindenképpen szeretne ott lenni a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Mohácsi Mátét, a Nyíregyházi Élsport Kft. Ügyvezetőjét hallják.
A Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt vidéki sportszervezetnek nem csak az a célja, hogy a saját értékeit megtartsa, és a saját edzőiből, játékosaiból, sportolóiból hozza ki a legtöbbet, a legjobb eredményt, hanem keresse az innovációt, keresse az új utakat, és keresse olyan sportágakat, amik már sikeresek Magyarországon, vagy nagyon szép jövő áll előttük, és így találtunk rá a kerékpárra, azon belül is a BMX freestyle-ra, hiszen van egy olyan nyíregyházi sportolónk Újvári Zoltán személyében, aki már komoly nemzetközi eredményekkel bír fiatalkora ellenére, így kértük a felvételünket a szövetségben, amelyet teljesítettünk, és úgyhogy közösen kezdjük el ezt az új jövőt építeni. Ugye azt el kell mondom, hogy ez tényleg egy friss kapcsolat még, de ő már egy Európa bajnoki 5. és többszörös világkupa résztvevő sportoló, úgyhogy elvárás lehet az, hogy a nemzetközi eredményeket egyre inkább hozza. Van egy 4 éves ciklus, hiszen az olimpia 2028-ban lesz, és fiatalkora miatt azt gondolom, hogy még a 2-3 ciklusról is beszéltünk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez talán az első fő cél az olimpiai szereplés, viszont a másik fő cél az, hogy olyan utánpótlás és olyan bázis toborozzunk az ő segítségével itt Nyíregyházán a megyében, ami tényleg ennek egy új teret adhat ennek a sportágnak. Új, innovatív, viszont rendkívül látványos és rendkívül felkapott sportágról beszélünk, úgyhogy bízom benne, hogy egyre többen fognak csatlakozni.
Most pedig Újvári Zoltánt hallják.
Kisgyerekkorom óta már foglalkozok ezzel a sportággal, és űzöm szinte minden nap. Mivel most olimpiai sportág, így azért a magas szintű sportolói tevékenység magas szintű edzéseket is igényel. Én ugyanúgy járok konditerembe és erőléti edzésekre, gyógytornákra, és tényleg, hogy a lehető legjobban tudjam magamat képviselni a kerékpáromon. Hát emellett pedig a napi több órás BMX-ezés az, ami az elvárt.
Újvári Zoltán BMX freestyle versenyzőt hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kristan Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. A Szent Évet december végén a miskolci görögkatolikus egyházmegyében is megnyitják, amelyet Ferenc pápa a Remény nem csal megkezdetű bulla kihirdetésekor jelentett be. A 2025-ös Szent Év alkalmából az egyház különösen nagy súlyt fektet a zarándoklatokra, búcsúk megtartására és a Jónás szentségének kiszolgáltatására. A részletekről Orosz Atanázatját, a miskolci egyházmegye püspökét hallják.
Idén csak egy hét lesz Szent Év, mert az évnek az utolsó hete, de 2025-ben egészen december 28-áig egy Szent Évet fogunk tartani a Ferenc pápa rendelkezése értelmében, széles a világon mindenütt. És mi is egyházmegyén már beszélgetünk erről, készülgetünk, hogyan is lehetne megnyitni, folytatni ezt a 2025-re elrendelt Szent Évet. Esperes kerületi gyűléseken is foglalkoznak vele a paptestvérek, ötleteket, javaslatokat gyűjtenek be, de nyilvánvalóan a meghatározó Ferenc pápának a Remény nem csal meg kezdetű bullája, amely már egy fél évvel ezelőtt elrendelte ennek a Szent Évnek a megnyitását és a megszervezését. Azt tudjuk nagyon jól, hogy szenteste fogják megnyitni a Szent Péter Bazilikának a szentévi kapuját, és hogy utána a Szent Család vasárnapján fogja maga Ferenc pápa is megnyitni a Lateráni Bazilikájának a szentévi kapuját, és minden egyházmegyében, a székes egyházakban akkor kezdődik meg a Szent Év ünneplése, ünnepi sorozata, az a sokféle esemény, amelyet az előző szent években is igyekeztek már megtartani. Zarándoklatokat, búcsukat, és ehhez kapcsolódó olyan bűnbánati cselekményeket, amelyek lehetővé teszik a lelkiismeret megtisztulását, lehetővé teszik a bűnök megbocsátását. Ferenc pápa nagy hangsúlyt helyez már a megválasztásának pillanata óta a megbocsátásra, az isteni irgalomnak erre a nagyon konkrét megnyilvánulására, amelynek meggyőződése szerint a mi viselkedésünket is befolyásolnia kell olyan szinten is, hogy bocsánatot kérünk Istentől, és amennyiben ő megbocsát nekünk, nekünk is fontos megbocsátanunk egymásnak. Azt írja a szentévi bullájában, hogy a bűnbocsánat szentsége biztosít bennünket arról, hogy Isten eltörli bűneinket. Ne mondjunk le tehát a gyónásról, hanem fedezzük fel újra a gyógyulás és az öröm szentségének szépségét, a bűnök megbocsátásának szépségét. Be kell vallanunk, hogy az elmúlt 5 év során, mintha visszaesett volna a bűnbocsánat szentségének a gyakorlása, ami összefüggésben állt annak idején egy világjárvánnyal, amelynek ideje alatt a személyes érintkezés olykor tiltva volt, és gyakorlati nehézségek is támadtak a fülgyónás, a közvetlen személyes találkozás kapcsán. Sokfelé elterjedt az a nézet, hogy elegendő a közgyónás, elegendő valamilyen általános feloldozás, de ez nem így van. Igenis, a Szentatya megerősíti, hogy nem mondhatunk le a gyónásról, annak hagyományos gyakorlásáról, sőt azt is elrendeli, hogy ahol lehet, még a Szent Eukarisztia végzése közben is biztosítsuk a lehetőséget a Szent Gyónásra, ott, ahol van másik gyóntató pap. És fontosnak tartja, hogy még azokat a korábban elkövetett bűnökből származó sebeket is tudjuk gyógyítani, amelyek a pszichikai traumákhoz hasonlóan még ott terhelik a lelkiismeretünket, zarándoklatokkal és a szentévhez kapcsolódó különböző áhítatos megnyilvánulásokkal megjelöli ennek módját is.
Jelentősen kibővült a gyöngyösi városrendészet szolgálati ideje. November 1-től már a hét minden napján 24 órában őrzik a város biztonságát a közterület felügyelők. A változásokról Ferenczi Dániel igazgatót Fekete Gábor kérdezte.
Nézzük, hogy mit lehet tudni rólatok. Beszélj a városrendészetről is általánosságban, hogy most hogy áll a létszám például.
A létszám tekintetében, ha már így rögtön belecsapunk a számokban, nagyon kedvezően állunk. Ugye az intézmény most per pillanat 35 fős, ebbe ugye a mezőőrtől a térfigyelő kameráson és a közterületfelügyelőn kívül vannak irodai dolgozók is, de majdhogy nem feltöltött állapotban vagyunk, tehát majdhogy nem teljes létszámmal tudunk kint a közterületeken például megjelenni. És ennek apropóján is, illetve a városvezetői irányelveket figyelembe véve elkészítettük ugye azt a szakmai anyagot, amelyben lehetőséget biztosítunk arra, hogy 24 órában elérhető járőrszámunk áll rendelkezésre a lakosságnak. Mi is ez a járőrszám? Ez a járőrszám korábbi években is nagy népszerűségnek örvendett nálunk. Ez az a bejelentő felület, amit, hogyha egy lakos felhív telefonon, az közvetlenül a városrendésznél csörög, a járőrnél csörög. Itt a lakos el tudja mondani a bejelentéssel kapcsolatos észrevételeit, amire reagálnak a kollégák, és mennek is azonnal a helyszínre. Na most ez a járőrszámunk 24 órában hívható most már, hétfőtől vasárnapig, tehát hogyha valaki, nem tudom én, kedden éjszaka 2:30-kor észlel valami jogelleneset, akkor van lehetőség arra, hogy elérje a járőrünket, aki érdemben reagálni is tud erre. Na most a reagálások. Péntek, szombat eddig is úgy volt, hogy a rendőrség, polgárőrséggel közösen történő feladatellátást megvalósítottuk. Abban történt most egy változtatás, hogy a pénteki napokban egy felügyelő, egy rendőr, egy darab polgárőr közösen lát el egy gépjárműben szolgálatot, és bűnmegelőző jelleggel a kritikus pontokat keresve vizsgálják a városban azokat a jogellenes cselekményeket, amiket megpróbálunk ugye kiszűrni. Tehát ez is egy nagyobb újdonság, illetve hétköznap éjszakákban az eddigi 2 nap, tehát eddig korábbiabban 2 napot tudtunk kiadni arra, hogy este is legyen járőrpár a városrendészettől. Most már az a szám így, hogy egyrészt mindig van bent egy kollégám, így gyakorlatilag 0-24-ben megvalósul, de tényleges járőrpárok olyan heti 4 nappal tudnak megjelenni éjjel-nappal a város területén, amikor ténylegesen 2 darab felügyelő van kint az éjszakában.
A Borsod vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága a téli csúszós utakra való felkészülés miatt vezetéstechnikai képzést tartott a médiában dolgozó és mentős szakemberek részére. A rendőrség kiképző központjában a résztvevők elméleti és gyakorlati képzésen sajátíthatták el azokat a technikákat, amelyekkel elkerülhetők a csúszós utakon előforduló balesetek. Most Bújdosó Gábor rendőr alezredest, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság gépjárművezetés technikai oktatóját hallják.
A megváltozott időjárási viszonyok miatt, hát ugye említettem, hogy készüljünk már fel ugye mi is erre a téli vezetésre. Lehetőleg hó, köd, jég, megfelelő követési távolságot tessék tartani. Tehát 3-4-szer nagyobb követési távolságot tartsunk, ami azt jelenti, hogy kellően észlelem az előttem lévő féklámpáját, amikor elkezd világítani, ugye megnyomja az előttem lévő a féket, akkor én is próbáljuk meg fékezni. És ez a 2-3-szor akkora követési távolság elegendő lehet arra, hogy én megfelelően mögötte meg tudjak biztonságosan állni. A reakcióidőtől eltelt útszakasz, ugye, utána történik egy fékezés. A reakcióidőtől eltelt útszakaszt hívjuk fékútnak. A reakcióidő és a fékút összessége fogja adni nektek a fék távolságot. Tehát ez az a fék távolság, amiről beszéltem, hogy a cselekvéstől ugye jóformán a megállásig teljesen megtett útszakasz. És cselekvéssel rétrejövő folyamatnak hívjuk. Ugye a követési távolság, amiről beszéltem, az pedig az egy cselekvés nélküli folyamatról beszélünk. Tehát a követési távolság az annyi, ugye amikor megyek az autóval, előttem megy az autó, és ugye az a távolság, ami az én autóm és az ő autója között van, azt hívjuk ugye követési távolságnak. Lehetőleg ezt a követési távolságot úgy tessék megválasztani, hogy azért picit nagyobb legyen. Főleg azért, mert ugye bármikor fékezhet szintén az autó, utána be kell avatkoznunk, meg kell állítanunk az autót. Ugye a Kressz is úgy írja elő, hogyha nem tartok megfelelő követési távolságot, tehát az előttem haladó hirtelen fékezés esetén is biztonságosan meg kell tudni állni. Ha én ezt nem teszem meg, és neki megyek, akkor követési távolság miatt engem felelősségre fognak vonni. Ugye? Tehát erre nagyon tessék odafigyelni. Csúszós út alkalmával itt lehet beszélni alulkormányzott és túlkormányzott állapotról, hogy ezt majd itt lent, ezen a skidcar csúszósút szimulátoron meg fogjátok tapasztalni. De lent is majd, amikor beültök és vezettek, én ezt el fogom nektek mondani mindent részletesen, jó, hogy mit kell csinálni. Alulkormányzott állapotnál ugye arra kellene odafigyelni, hogy majd fogjátok érzékelni, hogy az autó eleje elkezd csúszni valamelyik irányba. Ilyenkor minden esetben vegyük le a gázról a lábunkat, ugye visszaesik a fordulat, megcsökken a sebességetek, és próbáljuk meg arra az útszakaszra rákormányozni, amerre szeretnénk menni. Ez egy picivel egyszerűbb dolog lesz attól, ami a túlkormányzott állapotnak a definíciója. Tehát túlkormányzott állapotnál viszont arra kellene odafigyelni, ezt is fogjuk majd lent megtapasztalni, hogy amikor majd érzitek, hogy a hátulja kezd majd kicsúszni az autónak. Ugye picit azért izgalmasabb az, amikor megyek és kicsúszik a hátulja, olyankor minden esetben gázelvétel, megcsökken a sebesség, visszaesik a fordulat, és megpróbáljuk az autót csúszással azonos irányba kormányozni. Tehát kicsúszik a hátulja. Tehát sokan mondják azt, hogy ellenkormányzás. Hát az ellenkormányzás az pont az ellenkezőjét jelenti. Azért szoktam én azt mondani, hogy azonos irányba kormányozzuk, kicsúszik a hátulja, és elkezdem abba az irányba fordítani a kormányt. Mikor a hátulja visszanyeri azt az eredeti haladási irányhoz való irányunkat, akkor viszont próbálunk lassítani, esetlegesen megállunk, tehát féket nyomunk, kuplungot nyomunk, és szépen folyamatosan megállunk, és leállunk az út célére esetlegesen, hogyha ilyet tapasztalunk.
Az elmúlt hetekben belakták Vámosújfalu új bölcsödéjét a kisgyermekek, amely a kor követelményeinek megfelelő színvonallal nyitotta meg kapuit idén szeptemberben. Jadlócki Lajos polgármester hangsúlyozta, településük sokak számára vonzó, a gyermekek létszáma pedig indokolttá tette az intézmény megépítését, amellyel helyben tudják megoldani elhelyezésüket.
2018-tól mini bölcsödeként funkcionáltunk, mikor szétválasztották a nevelési és a szociális ágazatra a bölcsödét, illetve az óvodát. Akkor úgy sikerült kialakítanunk ezt az épület részt, ahol most állunk, a csoportszobát, ez előtte volt a kis csoport, hogy a mini bölcsöde minimális feltételeinek is megfeleljünk. Igény volt arra, és pillanatok alatt hétfőig eljutottunk, annyi a megengedett létszám. A későbbiekben magát a mini bölcsödét szerettük volna egy kicsit rendbe szedni és felújítani, de lehetőség nyílt arra a település létszám adatai, illetve a született gyermekek alapján, hogy egy picit merjünk álmodni, nagyobbat elképzelni, és ebbe segítségünkre volt az országgyűlési képviselőnk, illetve a megyei vezetés, akik megvizsgálták a számadatokat, és azt mondták, hogy van rá lehetőségünk, és megfelelünk azoknak a feltételeknek, hogy egy 12 fős bölcsödei csoportot ki tudjunk alakítani, ami megtörtént, és itt állunk benne. Én azt gondolom, hogy teljesen sikerült komplex megvalósítanunk, ami egy bölcsödei működés feltételéhez kell. Büszkén mondhatom azt, hogy a csoportszoba, a kiszolgáló részek, azok olyan mindenféle színvonalnak, én azt gondolom, megfelelnek. Csak említést kívánok tenni, hogy rendelkezünk sószobával, sófallal, sógenerátorral, sóhomokozóval, ami azt gondolom, hogy a gyermekeknek egy egészséges életmódjához nagyon hozzájárul. Kint az aulában, egy olyan aulában rendelkezünk, ami külön még játszótérrel, játszóházzal is rendelkezik, és hozzá a megfelelő helységek, gépészeti helységek, mosóhelység, kisgyermeknevelői, vezetői rész, és hát nem beszélve arról, amit a csoportszobából, ha kimennénk, látnánk ezt a csodálatos udvart, ahol a gyermekek játszhatnak, illetve most is halljuk, hogy motoroznak itt végig. Az, hogy az itt lévő családoknak a gyermekei az iskola után, egyetem után családot alapítanak és visszatérnek Vámosújfalura, az egy, úgy gondolom, hogy egy természetes folyamat. Bár a mai világban azért nagyobb településeken jobban tudnak érvényesülni, mert hát azért legyünk őszinték, ők tanult emberek, mérnökök, pedagógusok, főiskolai egyetemi végzettséggel. És valahogy sikerült azt elérnünk, hogy egy olyan környezetet sikerült az elmúlt 10 évben teremtenünk itt Vámosújfalun a képviselőtestülettel, hogy vonzóvá tudtuk tenni a települést. Vámosújfalunak a összképe, a közbiztonsága, illetve a megközelíthetősége. Villamos vasútvonal mellettünk lévő 37-es csomópont, a hegyközi településekből és más településekről is innen ide jönnek, innen indulnak el, és most már pedig lenne elmondhatjuk azt is, hogy itt a Miskolc-Kassai autópálya egy 20-25 kilométeren belül elérhető.
Két gyöngyösi is elnyerte a vármegyei évvállalkozója kitüntetést. A Vállalkozók Országos Szövetsége által kiírt szavazáson a Sásrói Kemping és egy gyöngyösi építési vállalat nyerte el az elismerést. Palik Júlia és Máté Róbert ügyvezetőket Fekete Gábor kérdezte.
Amikor érkezett az értesítés, hogy gratulálunk, hölgyem, gratulálunk, uram, akkor ezt hogy fogadtátok, Julcsi?
Én éppen dolgoztam, és a laptopon fölött ültem, és igazából nem is tudtam mit kezdeni a szituációval, mert őszintén nem gondoltam, egy 2-3 héttel korábban tudtam meg, hogy jelöltek, és már nem azt mondom, hogy elfelejtettem, de nem volt a gondolatomba, és nagyon kellemes meglepetés volt.
És büszke is vagy erre az elért eredményre természetesen?
Az egy folyamat volt. Próbálok rá büszke lenni, de még nagyon sok mindent szeretnék.
És ott a laudációban, amikor elhangzott a neved,
Akkor így
és természetesen van. Összefoglalták a tevékenységet, akkor mi volt akkor az, ami azért... legjobban megérintett? Mert azzal te nem biztos, hogy tisztában voltál, hogy mi lesz ott a tartalom.
Érdekes volt, mert ugye azért én ott fiatalabbak között voltam, tehát mindenki ugye férfiak, középkorúak, tapasztaltak, és én egy picit mindig ilyenkor kevesebbnek érzem magamat, de büszke voltam azokra, amiket elértem itt az elmúlt években.
Megkérdezhetem, hogy hány éves munka van ebben a szép eredményben?
5 év.
Akkor most hozzád fordulok, Robi, mert te is kaptad az információt és a hírt.
Nekem már maga a jelölés, amikor megkaptam azt, hogy jelöltek a díjra, már az is megtiszteltetés volt és meglepő. Igazából dolgozunk a szürke hétköznapokban, és nem várt történés volt az életemben, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, amikor pedig láttam az e-mailt, hogy tehát én lettem az év vállalkozója ebben a kategóriában, azért ez nagyon nagy öröm volt számomra, nagy megtiszteltetés, de hát ahogy Júlcsi is mondta, hát nehéz még felfogni, hogy igazából véve milyen szempontokat vettek figyelembe ahhoz, hogy minket választottak. Hosszú-hosszú idő van sok munka mögötte. Alázattal kezeljük. 19.
Hát
áprilisban lesz 20 éves a cégünk.
Te azt mondtátok, hogy egy kitüntetés, hogy egy díj mindig magasabbra rakja a lécet.
Igen.
A cégetek számára, és ezt mindkettőtöktől kérdezem, a cégetek számára mit jelent ez a díj?
Nem tudom ezt megítélni, hogy a cég szempontjából ez számít-e valamit, vagy ez inkább a mi motivációnkat, vagy ami az utunkat abban erősít, hogy jó úton vagyunk, és jól csináljuk, amit csinálunk. Szerintem ez leginkább, legalábbis számomra ez egy személyes motivációként fogom fel, mint sem, hogy a cégnek.
Robi, a te céged számára mit adott ez a díj, vagy mit érzel, hogy ti így most kaptál egy ilyen elismerést, és föltették magasabbra a lécet, úgy gondolod?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy magasabbra került a léc. Én megköszöntem minden kollégámnak, hogy megkaphattunk egy ilyen címet. Én úgy gondolom, hogy személy szerint nem biztos, hogy ez Máté Róbert egyedüli teljesítménye, hanem ez egy közös munka, azért ez egy nagyon hosszú út, és hál' Istennek sokan elkísértek a kezdetektől, van kollégánk, hogy 19 éve mellettünk van a kezdetektől.
A természettudományok és a honismeret volt a témája a 8. országos hon- és népismereti konferenciának, amelyet Miskolcon tartottak meg. A nyitó napon a Megyeháza dísztermében zajlottak az előadások, majd a második napon a Miskolci Egyetemre látogattak a résztvevők, amiután a Szeleta Park látogatóközpont látta vendégül az eseményt. A rendezvény előtt a konferenciáról Titkos Sándorné, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Honismereti Egyesület munkatársa adott tájékoztatást.
Egy nagyon fontos hon- és népismereti konferenciának a megszervezésére kerül sor Miskolcon. Örültünk annak, hogy az Országos Szövetség, a Honismereti Szövetség méltónak találta egyesületünket arra, hogy társ rendezője legyen ennek a programnak. És mivel olyan csodálatos környezetben vagyunk, ahol a természet és a honismeret nagyon egybefonódik, ezért adta magát a téma, hogy milyen helyeket keressünk meg, milyen előadókat hívjunk meg, nagyon sok helyi előadónk is lesz az országos előadókon kívül. Itt hagyj emeljem ki dr. Vásárhelyi Tamás, biológus, aki a Magyar Természettudományi Múzeum elismert vezetője volt, aki egy roppant izgalmas címmel indítja a konferenciát, a rovarok és a honismeret. Gondolom, hogy nem csak én vagyok kíváncsi arra, hogy mi mindenről tud majd Vásárhelyi professzor úr beszélni ebben az előadásban. Valamennyien ismerik a Herman Otto Múzeum igazgatóját, régész történész igazgatóját, dr. Saják Pétert, aki egy olyan előadásról fog beszélni, ami megint csak helyileg kötődik Miskolchoz, országunkhoz, de nyilván sokkal áttekintőbb és sokkal átfogóbb ismereteket fog majd közölni. Az emberállat felemelkedése, avagy néhány szó az őstörténet, tudomány és a földtudományok oktatása érdekében. Tulajdonképpen az lesz a célja ennek az egész konferenciának, hogy az egyetemi hallgatók, pedagógusok, akik hivatásoknál fogva nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a helytörténettel mennyire fontos foglalkozni az oktatásban. Tehát azok módszertani útmutatókat kapjanak arra vonatkozóan, hogy hogy lehet kapcsolatba hozni a honismeretet a természettudományokkal. Érdemes eljönni a Miskolci Egyetemre, itt pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei levéltár újonnan átadott épületébe, ahol dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora köszönti majd a hallgatóságot. Nem csak a megyéből, mint mondottuk, hanem az ország nagyon sok részéből, egyetemekről, főiskolákról jönnek hallgatók, illetve gyakorló pedagógusok is erre az előadásra, és biztos nagyon érdeklődéssel várják professzor dr. Palotás Árpádnak az előadását, aki a Miskolci Egyetem anyag- és vegyészmérnöki karának dékánja, kiváló előadó, aki élet és oktatás jelmezbányán Mozarttól Dopplerig címmel tart majd előadást. Tehát igyekeztünk becsempészni olyan témákat a konferencia anyagába, amelyek megint csak hangsúlyozzák, hogy ez a térség, ez az egyetem nevezetesen milyen régi múlttal büszkélkedhet, és milyen messzire vezeti vissza a tudományos kutatást. Ugyanígy dr. Tóth Péter történész Giovanni Antonio Scopoli címmel fog előadást tartani, aki kiváló természettudós volt Selmezbányán, és tevékenysége mintaként szolgálhat mindazok számára, akik életcéljukat a tudományos kutatásban látják.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Teardrop.